esetleg a személy nem ismer, de a Vámbéri név az egészen biztos, hogy, hogy innen indítunk. Itt tényleg, tehát velünk Katona Csaba
itt állunk sötétben tapogatozva, Csaba. Vámbéri Rüstemről két dolog jutott eszembe, anélkül, hogy megnéztem, vagy utána néztem volna, hogy Rokonel Vámbéri Árminnak, illetve a Rüstem az nem egy magyar név, tehát valahonnan messzeről származik, vagy Rokona Vámbérimnek, aki ugye bejárta a Keletet, és nosztalgiából valamelyik leszármazottja felvette ezt a szép nevet.
Na hát közel járunk az igazsághoz, jó reggelt kívánok kedves hallgatóknak, de Vámbéri Rüstemnek igen sok köze van Vámbéri Árminhoz lévén, hogy a fia.
Na ugye.
Az egy elég közeli kapcsolat.
Akkor a papa miatt lett Rüstem.
Pontosan, tehát az édesapja azért adta neki ezt a nevet, mert az egyik kedvelt keleti eposzának az egyik hősét hívták Rüstemnek. Ugye tegyük rögtön hozzá persze, hogy a nevekkel mindig érdemes játszani, nem kell túl gondolni, de játszani érdemes vele. Ugye Vámbéri Rüstem az a jeles magyar orientalista, Vámbéri Ármin fia, azért örökölte meg a Vámbéri nevet, mert édesapjának ugye ez volt a családneve, tehát értelemszerűen azt a fiára örökítette, de ezt a nevet meg ő választotta magának már, mint Ármin, mert hogy Vonberger Hermann néven látta meg a napvilágot, tehát konkrétan ő megváltoztatta a nevét. Ami pedig hát Rüstemet illeti, egy elég sajátos örökséget kapott, nevezetesen ugye ki akar szabadulni az édesapja árnyékából, ki szabadult. Ugye ez a név ez viszonylag egyértelműen adja, hogy predesztinálta volt volna őt arra, hogy kövesse az apjának a pályáját, legyen bele orientalista keletkutató. Vámbéri Ármin ezt szerette is volna, de Vámbéri Rüstem nem ebbe az irányba indult el az érdeklődésével. Ő egyébként a magyar büntetőjognak és a kriminalisztikának lett a atyamestere egyebek mellett, tehát egészen másról foglalkozott, kiváló jogász volt többek között. És hát Faludi György írja le a Pokolbéli vígnapjaimba, hogy elmesél a fiatal Vámbéri Rüstem édesapjának, ugye Árminnak, hogy barátjával Jászi Oszkárral egy radikális pártot szándékozik alapítani, mire Vámbéri Ármin végiggondolva a magyarországi politikai viszonyokat kellő cinizmussal azt válaszolt, hogy miért nem nyitok inkább egy mészárszéket Mekkában, vagy egy legyezőboltot Kamcsatkán.
Jobb ötlet, igen.
Mert igen, mert hogy azzal jobban jártatok volna. Na, viszont ez az egész...
Eredményesebb lenne, igen, mint egy radikális párt.
Nem kevéssel. Viszont ez gyönyörű szépen mutatja azt, hogy igazából mik voltak azok az eszmék, amik közel álltak Vámbéri Rüstemhez. Alapvetően azt lehet mondani, hogy egy olyan felfogása volt, ami valahogy a klasszikus liberális társadalmat, a szabadság felfogást a szocializmussal próbálta ötvözni. Hát ez tényleg egy elég nehéz pálya itt Közép-Kelet-Európában. Igen. Alapvetően úgy gondolta, hogy nagyon-nagyon fontos mindig a társadalom peremén élők, az elesettek, a szegények, a kiszolgáltatottak, a mindenkori aktuális főhatalommal szemben álló képviselete és az ő érdekeiknek a védelme. Tehát függetlenül attól, hogy milyen eszmét képviselnek, erre majd mindjárt visszatérünk. Tehát neki az volt az erkölcsi elvi morális alapállás, hogy mindig aki háttérben van, aki le van szorítva, aki kisebbségben van, amellé kell állni, mert egyedül ez lehet morális magatartás. Na most a radikalizmusát figyelembe véve, ugye kiváló jogászról beszélünk, egyebek mellett a 20. század című kiadványnak a egyik szerkesztője, de a jogtudományi közlöny szerkesztője is volt. Hát 1918-ban ott áll Károlyi Mihály oldalán, amikor a Nemzeti Tanács hatalomra kerül egy rövid időre. Azért más kérdés, hogy bármennyire szimpatizált a baloldali eszmékkel, az a fajta rossz értelembe vett radikalizmus, egyszerűen fogalmazva egy párti diktatúra irányába való törekvés, amit Kumbéla képviselt, ma az viszont elfogadhatatlan volt számára. Szóval fogta magát és lelépett Bécsbe. Mert hogy nem. Ugye ezt mindig úgy fogalmazta meg, hogy pártolja ezt az ebbe az irányba való társadalmi elmozdulást, de semmiképp sem erőszakárral, semmiképpen sem azzal a gyorsasággal, ami szükségszerűvé teszi az erőszakot. Hazatér Magyarországra, közben kinevezik a jogi kar dékánjává, de ez a kinevezés tekintettel 18-as szerepvállalására gyakorlatilag sem eddig se tart. Ugye azt figyelmen kívül hagyják, hogy 19-ből igazából nem állt a kommunizmus oldalára, tehát a 130
hát itthon sem volt, akkor gondolom.
Konkrétan igen. Tehát, de ugye 18 meg 19 az a neobaroknak nevezett Horthy korszak felől picit egybemosódott. És ez éppen elég volt az, hogy őt partvonalon kívülre tessékeljék. Viszont ezen a ponton meg nem az a típus volt, aki ilyenkor visszavonulva kétségbe esik, ügyvédi irodát nyitott, és innentől kezdve a különféle általa jogtalanul megtámadott emberek jogi képviseletére fókuszált. Megvoltak benne a trükkök olyan értelemben is, hogy például a 20. századot betiltották, erre lett új folyóirat, az lett a címből századunk. Hát, ügyes áthallásra.
Igen. Hát meg a Horthy korszakban azért voltak olyan csoportok, akiknek elkélt ez a bizonyos jogi segítség.
Hát mondjunk néhányat akkor ezek közül, jó, mert egészen érdekes perekbe keveredett ő bele. Számos nép biztos védelmét vállalta el, akik úgy ítélte meg, hogy túlzó ítélettel próbálják sújtani 19-es tette. Ért. Mondom, ezek közül a legismertebbet úgy hívják, hogy Rákosi Mátyás. Rákosi Mátyás perében ő volt a védőügyvéd, ez persze sajátosan köszönt vissza az ő életébe, hiszen Rákosi Mátyás esetében sikerült bebizonyítani azt, hogy igazából a Rákosi terhére rót 19-es cselekedetek, azok nem állják meg a helyüket. Rákosinak igazából jelentéktelen szerepe volt 19-ben.
Majdnem ezt ugye. Az 50-es években ugye nem így interpretálták.
Igen. Na, hát ebből következik az, hogy ami rövid távon ugye úgymond nem volt hasznos Vámbéri Rusztem számára, hiszen a Horthy korszakban nem igazán díjazták ezt a fellépését. 1940 után megint csak nem díjazták ezt a fellépését, igen, mert roppant kellemetlenül hangzott, igen, hogy gyakorlatilag az bizonyította be, hogy Rákosi Mátyás, aki már-már maga nyerte meg 1919-ben 133 napra a kommunizmus számára Magyarország szívét, hát igazából nem csinált semmit. Hogyha maradjunk annyi mondani, hogy soha nem bocsájtották meg Vámbéri Rusztemnek azt, ami egyébként ott és akkor Rákosi Mátyás javát szolgálta. Itt nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy nem arról van szó, hogy ő szimpatizált volna Rákosival vagy 19-szel, ugye ezt már többször hangoztattuk, van tőle egy jó idézet erre nézve, hogy ő hogyan gondolkodott erről a dologról, és én ezt kigyűjtöttem és megkerestem, és azt írta, hogy oly kevéssé hiszek azonban az erőszakban, hogy még azt sem tartom célvezetőnek, hogy a véleménynek a törvény hatalma mögött rejtőző erőszak szerezzen érvényt. Minden gondolatnak természetéhez tartozik, hogy terjedni kíván, közlésre vágyik, és épp oly kevéssé lehet búra alá rejteni, mint a virágillatot. És pedig akár helyes, akár a közvádló szerint helytelen gondolatról van szó, mert valljuk meg, hogy a gondolat helyessége mindig a többségnek vagy az erősebbnek értékítéletét fejezi ki, és az ügyésznek vagy nekem a gondolat helyességének megítélésében csak annyira lehet igazam, mint annak a német professzornak, aki azt írta, a helyes véleményed az az én véleményem számít. Hát ez az a morális alapállás, amiről beszéltem, hogy tehát nem mérlegelte, hogy egyetérte azzal, akinek a védelmére kell, hanem pusztán azt, hogy erőből akarnak lenyomni valamit vagy valakit. És akkor mondok egy sokkal szimpatikusabb védencet is, ez József Attila. József Attila, aki a Lázadó Krisztus című verse miatt fogtak perbe, ugye volt ebben Krisztus gyalázástól kezdve minden. Alapvetően első fokon egyébként, ha jól emlékszem, talán 8 hónapra ítélték, de végül is aztán sikerült fölmenteni József Attilát, és ez nagyon jellemző Vámbírra, ez a fajta magatartás, hogy folyamatosan beleállt ezekbe a védelmekbe. És tegyük rögtön hozzá, hogy kritikus volt a saját oldalával is. Károly Mihályra például azt mondta, hogy azáltal, hogy megengedő a kommunizmussal szemben, és elfogadja úgymond a bolsevizmus bizonyos dolgait, ezáltal a fasizmusra gyakorolt kritikája, hát csorbul, mert hogy nem válik hitelessé, és talán úgy fogalmazott, hogy igazából a fasizmus meg a bolsevizmus az egymás pozitív, illetve negatív lenyomata, és a pozitív vagy negatív az nem értékítélet, hanem csak mint a fotónál, úgy képzeljük el. Hát gondolhatjuk, hogy a II. Világháború idején, főleg amikor ugye ki kellett állni a üldöző zsidók mellett is, akkor Vámbéri Árminnak megint nem termett babér. Elment Magyarországról, és az
Vámbéri Rusztemnek.
Rusztemnek, igen, így van, Vámbéri Rusztemnek, köszönöm. Egyesült Államokba tette át a székhelyét, és a magyar emigráció egyik fontos tagja lett, egyebek mellett például Faludi Györgyel. Viszont amikor a háború véget ért 1945-ben, akkor úgy ítélte meg, amely nagyon sokan mások, hogy talán elindulhat egy nyugati típusú demokrácia irányába Magyarország. Ugye tudjuk, 1949-re ez az illúzió szerte foszlott, illetve ma már azt gondolom, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy 45-től erre egy percnyi esése volt. Tehát Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Vörös Hadsereg.
Churchill szalvétája.
Pontosan erről van szó, tehát tudjuk, hogy voltak itt tárgyalások. Magyarán mi a szovjet érdekszférába keveredtünk, és ez a rövid időszak ez igazából nem szólt másról, mint hogy azt, ami de facto megvan, déjúra is elvigyék abba az irányba, hogy kialakuljon egy bolsevik típusú egypártrendszer. Na ezt viszont nem neki találták ki. Tehát nem jött haza az Egyesült Államokból, hanem elvállalta ennek a rövid életű magyar demokráciának a képviseletét nagykövetként az Egyesült Államokban. Viszont amikor látta, hogy ez milyen irányba megy el, akkor hozta meg azt a döntését, hogy már pedig ő nem fog hazajönni. Nem fog hazajönni, és éresen bírálta azt a rendszert, aminek ugye az egyik vezető figurája az a Rákosi Mátyás volt, aki igazából...
Akit ő védett. Ez igen, is pikáns.
Ez nagyon, tegyük rögtön hozzá egyébként, ha már a védelem szóba jött, hogy ő védte azt a újságírót is, aki a Somogyi Bacsó gyilkosság kapcsán szóba hozta Horthy Miklós érintettségét. Tehát ez megint mutatja azt, hogy mit jelentett számára az üldözöttek védelme. Ebben az esetben viszont az egykori üldözöttből, Rákosi Mátyásból, hát mondjuk úgy, hogy üldöző lett, és így esett aztán, hogy Vámbéri Ármin nem jött haza az Egyesült Államokból, vagy Vámbéri Rusztem nem jött haza az Egyesült Államokból, aminek több oka volt. Egyrészt nem állt szándékában hazatérni, másrészt pedig ugye 75 évvel ezelőtt elhunyt, tehát 1948. október 24-én.
Hát akkor még nem éltem meg a totális bolsevik típusú egypártrendszer kiépítését.
Viszont tisztán látta, hogy ebbe az irányba megyünk, tehát ugye éles eszű, okos és legfőképpen morális emberről beszélünk. A metrón kapott szívinfarktust, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy igazából tényleg nem láthatta azt, hogy szárba szökken ez a szovjet típusú bolsevizmus, de talán ha lehet ilyet mondani, ez jobb is. Ugye ő az egész életét annak szentelte, hogy egyfajta illúzióba vetve, ha nem is a hitét, de emögé állva igyekezett szolgálni tényleg azt, hogy valami igazságosabb társadalmi rend jöjjön létre. És hogyha ezt meggondoljuk, hogy ennek mennyire aktuális üzenete van, mondjuk így, hogy ma 2023-ban is, akkor azt gondolom, hogy már csak ez is megérte megemlékezni róla.
Abszolút, meg hát ezzel a munkásságával a most működő jogvédő szervezetek elődjeként simán apostrofálható, hogyha ezt ilyen szélességgel vállalt és ilyen nagy munkát tett bele.
Ez mindenképp elmondható, így van. Tehát tulajdonképpen azok a ma létező, mondjuk úgy, hogy különösebb mérlegelés nélkül minden elnyomott mellé odálló szervezeteknek ő valóban, ha nem is jogerődje, de egy szellemi elődjeként megnevezhető, és tegyük rögtön hozzá, hogy miközben azért erős baloldali gondolkodása volt, egy kuriózumot említsünk meg vele kapcsolatban, hogy nem más volt a keresztapja, mint a későbbi angol király Edward trónörökös, mert hogy ugye az édesapja elég jól mozgott az angol udvarba. Oh. Na most az ő fiának viszont a keresztapja az meg nem más volt, mint a későbbi György király. Tehát láthatjuk, hogy egy elég széles társadalmi spektrumon mozgott, és elég széles volt az ő elismertsége is. És azért, hogyha megnézzük a két háború közötti tevékenységét, azért láthatjuk, hogy értékült hátrányok, de akkora respektje volt, és akkora tisztelet övezte őt, igazság szerint még az ellenfelé részéről is a tudása, a habitusa, a moralitása, a humanitása okán, hogy igazán azért komoly bántalom az nem érte még a Horthy korszakban sem. Az más kérdés, hogyha a második világháború idén itthon marad, mi történt volna, de szerencsére ennél okosabb volt és távozott.
Hát óriási, nagyon jó, nagyon köszönjük ismét, igen, hogy egy legalábbis számomra kevésbé ismert valakiről beszélgethettünk.
Igen, az elmúlt percekben tehát Vámbéry Rüstemről emlékeztünk meg, Katona Csaba történésszel.
75 éve.
És szerintem mindent elmond róla, hogy egy zsidó származású Rüstem egy kiváló magyar volt. Tehát
így van, így van. Oké, köszi még egyszer. Katona Csaba volt a vendégünk.
Azt már mondtam, igen. Köszi Csaba még egyszer.
Sziasztok, további szép napot.